folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Balázsék!
8 óra után vagyunk, pontosan 7 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
Sziasztok.
Itt vagyunk.
Hello!
Még a dugulás elhárítás bizniszről kaptunk egyébként SMS-eket, hogy ott is micsoda. Micsoda lehúzás megy. Imádom az ilyen témákat kaptuk. Köszönjük, okosodtunk sokat, okosodtunk. Hogyan és miképpen vernek át bennünket, megint erről beszélgettünk. Úgyhogy ez a kis szegény lesített wisconsini fogorvos nem is tudta, hogy milyen. Jó témát ad ő. Ad egy ilyen kis közép-európai, kelet-európai kis országocska reggeli műsorában.
Mondjuk
most már ül a sitten.
Vagyunk.
Hát na, igen, ugye? Inkább miatt adnánk tanácsot, hogy az esemesek alapján neki.
Igen, mi azért mindenhol megtaláljuk a lehetőséget arra, hogy gazdagodjunk. Mi a helyzet közlekedés fronton? Nyugalom?
Be, egyelőre semmi.
Torlódik az Astoria, M3-as baktól elesett, írta nekünk Tamás, de frisset nem tudunk, ez 7 órakor jött, lehet, hogy azóta megoldódott, M4-es 27-es kilométer Pest felé baleset. Melyik az M4-es? Ja, azt tudom, melyik az M4-es. Jó, hirtelen nem ugrott be. 4-es baleset, M3-as 63-as kőnél, 3 autó a belső sávban.
Na.
Köszönjük szépen.
Hát ez a hétfői torlódás.
Ez a hétfői kis torlódás, igen. Viszont 20 fok, 22, 18, én nem tudom, mi lesz itt áprilisban, remélem nem havazás, meg 8 fok. De hogy a hétközben 20 fok, azért az artspirító.
Szép lesz, kivéve a hajnali mínusz 6-ot.
Jó, de
most már minden nem lehet.
Azt kibírod, nem?
Így van, majd vetkőzünk. Vagy bekapcsoljuk a légkondicionálót.
Hallom a promót, hallom, hogy zajlik újra.
Megint megszivatjuk saját magunkat. A drága hallgatók által, ezt nagyon imádtátok, ezt a játékot, hogy játszottunk már ilyet, hogy lehet állítani a stúdió hőmérsékletét. Nagy kabátos és rövid nadrágos fokozatok vannak. Plusz most még lesz egy plusz boost.
Na. Bombe. Igen, aha. És ez még jobban bedurrantja majd a meleget?
Az nem még idegen? Jobban bedurrantja, hanem valami plusz szolgáltatást fog adni. Egyes műsorvezető társainknak, mondjuk Jánosnak egy vödör jeges vizet.
Megmókoltok, megmókáztok.
Bizonyám.
Még jó,
lesz
de
benne
jó,
egy kis sicsúny.
És Vivi jön egy szál bikiniben forró koktélokat hozva? Így vagy van. Hideg teákat, vagy forró teát, hideg koktélt hoz majd nekünk?
Forró bikinit.
Forró bikinit, nem?
Még inkább szakadni fog rólunk a víz.
Hát nagyon merő, nem ő volt a múltkor, aki besétálgatott ide, és hozott mindig fagyit, üdítőt, a végén már zsibasztó volt, de hogy nem ő volt az, aki...
De. Ő volt az.
Túlságosan őszinte voltam?
Nem, tök őszinte voltam.
De aranyos volt, de szerve felül már elfáradt.
Én már az elején is zsibasztónak éreztem. De hogy...
Akkor most majd Ákos jön neked bikiniben, jó?
Jó! Már melyik? Ja, a technikai igazgató?
Igen.
Most egészen felcsigáztál.
Megjelenik majd egy kis Helianza fecskébe.
Egy hajós kapitány sapkába.
Az öreg vitorlás. Tengeri medve.
Azt mondja, egy jó kávét. Ugye ő a mi házi baristánk, igen, ugye? Hát ő állandóan kávét csinál.
Ő jelöl, de nagyon jó,
igen. Na, gyerekek, csak azért vágok bele a 8-as témában, nem haragszotok, szőreim, nagy uraim, vezéreim. 8 óra 10 és van egy lebeszélt szakértőnk, mindjárt hívjuk. Ugye az ember balra, jobbra, mit nézel?
Nem csak valami.
Már jön, Vivi?
Büdös.
Igen? Aha. Na, csukd be a szád.
Tényleg, hát itt van fölötte az orra.
Tényleg, hát azért érzed, nem büdös. Hát
érted, kevesebbet kéne ásítani.
Mi a téma?
Rohadt rákóc.
Fűrött téma.
Tudom, mi az egyébként, a kapszuláim, csak kiraktam őket a teraszra egy kicsit szellőzni, azaz, minden.
Jó, ebben most nem menjünk bele, majd fél kérdés után megbeszéljük.
Holnap akarom elvinni, már tele van a zsák.
Na, milyen mondjad, zsák?
Találtuk egy baromi jó gazdasági elemző... Tényleg ne csináljátok, hogy nem tudom elmondani. Izsák. Találtuk egy baromi jó gazdasági elemzőt arra, hogy egy kicsit jobban megértsük. Én az ember balra jobbra kapkodja a fejét, hogy mi a fene történik most, ugye? És az áremelkedéssel fogunk egy kicsit foglalkozni, mert ugye azt látod, riogatnak, stb. Infláció, ezt tudjuk a korona óta. De ugye itt az orosz-ukrán válság kapcsán egy kicsit érdemes arról beszélni, ugye nem, sokan nem értik szerintem, és baromi izgalmas, hogy miért megy fel hirtelen mindennek az ára, amikor is háború van. A csirke, a tojás, a gabona, a búza, a kukorica, a bioetanol, tulajdonképpen minden. És akkor így elkezdesz azon gondolkozni, ahogy tettem én is, hogy ennyi minden jön valójában Ukrajnából, az orosz exporttilalom esetleg, vagy hogy az Unió behúzta a kéziféket, és azt mondja, hogy máshol vásárolunk, mert hogy ugye elképesztő áremelkedés lesz, és hogy miért foglalkozunk ezzel a témával, barobbira megihletett ez a dolog, mert megértettem egy gazdasági folyamatot, ami egyébként nagyon egyszerű, hogy miért nincs műtrágya. És aztán az mi vezet oda, hogy nincsen műtrágya? És rájössz, hogy egy ilyen lánc borul meg azáltal, hogy a nagy műtrágya gyártók azt mondják, hogy nem gyártunk műtrágyát. És hogy aztán ez hogy gyűrűzik be, és hogy megy tovább. Ugye azt mondják, a műtrágya gyártók például, és akkor olvastam a cikket, azt mondtam, ezzel kéne foglalkozni, nem gyártunk műtrágyát, mert drága a földgáz.
Aha, világos. Uh-huh. Oké, okay. Mondanád erre, hogy oké, okay, mit érdekel ez engem, hiszen nem veszek nincs műtrágyát.
Nincs műtrágya a piacon. Ugye azért nincs műtrágya a piacon, mert a gyárak egész egyszer leállnak. Azt nem tudom, hogy miért nem döntenek úgy a gyárak, hogy árat emelünk, lehet, hogy valaki drágában is megvenné. De hogy a megugró földgázár az megnövelte a műtrágya előállítást. Nincs műtrágya. És aztán ez bevezet ugye a te hétköznapjaidba úgy, hogy nem tudnak a gazdák műtrágyát vásárolni, vagyis a gabona termésüknek mondjuk a kétharmada az megy a levesbe. Innentől kezdve viszont ugye borul egy csomó minden, és megint mindennek emelkedik az ára. Miért nem mondják ilyenkor a műtrágya gyártók, hogy rendben van, ha emelkedik a földgáz, mi is árat emelünk. Nem tudsz annyit emelni, hogy megvegyék a műtrágyádat, mert így viszont minden drágul, hiszen a búzát, gabonát mindent műtrágyázni hát, kellene, de nincs
hát
nagyon mivel.
Kéne megemelni a műtrágya árát, amit már mondjuk a gazda nem tud kifizetni. Nem lesz neki rend.
Tehát inkább leáll a gyártással.
Inkább leáll vele.
Illetve hát ellátási problémák is vannak abból kifolyólag, hogy egy nagyon komoly műtrágya gyártó cégek embargó alá esnek, mint például mondjuk az Uralkali.
Tehát, hogy igen, itt... ugye kiesik az orosz, akkor mennyi minden esik ki Ukrajnából, mennyi mindent kapott az EU egyébként Ukrajnából, ez is számomra baromi érdekes, hogy Ukrajna volt tulajdonképpen az Unió...
És Oroszországból.
És Oroszországból, igen, tulajdonképpen Ukrajna volt, ami mezőgazdasági kis túlzással ellátottságunk nagy felelőse, mindent, amit Ukrajnába gabona, búza, kukorica termeltek az ukránok, ugye azok jöttek át Európába. És az Unió ezeket szépen felvásárolta. Na most, hogy az ukránok elindultak ugye a háború kapcsán, ezért van még kukorica, van még búza, megnő az júniusban, lehetne aratni meg augusztusban, de nincs, aki elvégezze ezt a munkát. Ez is elképesztően emeri az alapanyagok árát. Tehát, hogy valójában itt egy ilyen nagy lánc van, ahol ha egy dominó eldől vagy kidől, akkor onnantól kezdve aztán szépen borul minden. Csak kapkodod a fejed balra jobbra, hogy mindennek emelkedik az ár, és megpróbálod megérteni, hogy oké, de milyen gazdasági folyamatok vannak emögött, miért emelkedik a csirkehús, miért emelkedik a sertés. Miért emelkedik a sertés? Mivel eteted a sertést? Mit adsz neki kukoricát, honnan jön a kukorica, és akkor rájössz, hogy úristen, ez tényleg egy ilyen lánc. Egy
bizonyám, és akkor még bele se számoltad mondjuk az üzemanyag áremelkedését.
Ja, és akkor igen, a nagy közeget ezt az ember kevésbé...
Persze, ami még rakodik
igen, rá. Igen, gazdasági szakemberként megérted, hogyha emelkedik az üzemanyag, nagyjából emelkedik minden. De hogy milyen ellátási lánc van, ez valami egészen elképesztő és egészen bonyolult. Na, de mindjárt segít nekünk Brandmüller Lajos, a Portfólió elemzője. Hello, Lajos, jó reggel, ciao.
Szia, jó reggelt,
jó
a hallgatók!
Reggelt. Szia! Hello. Jól mondtam a nevedet? Bocsánat, itt hirtelen rápillantottam.
Igen, Braun Müller Lajos.
Na, összeszámoltad te már itt gazdasági elemzőként, hogy nagyjából hány tényező hat most erre az elképesztő áremelkedés, ami bennünket körbevesz, ugye a korona és vírus és az infláció az egy dolog volt, az kettő. De ehhez még nagyjából hányat lehet hozzátenni?
Hát, 5-6-ot biztosan, de lehet, hogy akár egy tucatot is. Az a helyzet, hogy most... Tényleg minden összeesküdött ellenünk, akik minden nap vagy hetente többször élelmiszert vásárlunk. És ugye az a probléma, hogy már a háború előtt is nagyon-nagyon magasak voltak az árak. Azért, mert ugye a koronavírus válság az ugye okozott egy ilyen lenyomott állapotot, ugye senki nem ment sehova, senki nem vásárolt, meghalt a turizmus. És amikor vége lett a járványnak, vagy kezdett oldódni a járvány, egyre több embert oltottak be, akkor ugye hirtelen feljött a gazdaság, hirtelen mindenki utazni akart, fogyasztani akart, és hát akkor ugye elkezdtek termelni a gyárak, ők földgázt használnak, kőolajat használnak ugye a áttételesen a teherautók, a kamionok, és ugye mindenki elkezdett utazni, fogyasztani, és tulajdonképpen ahogyan beindult a gazdaság, mindenki elkezdett vásárolni, és ugye drága lett. Ugye tudjuk a közgazdaságtanból, hogy amire nagyobb igény van, mint kellene, az drága. Amire kisebb igény van, mint kellene, az nagyon olcsó. De most ez előbbi volt, minden hirtelen megdrágult, és már eleve, már január-februárban nagyon nagy problémák voltak, és erre jött rá a lehető legrosszabb pillanatban a háború. Egy háború soha nem jön jó pillanatban, de a lehető legrosszabb pillanatban és a lehető legrosszabb helyszínen ilyen szempontból. Hát ugye Ukrajna 42 millió hektáron gazdálkodik. Itt most hagynék mindenkinek egy másodpercet, hogy elgondolkodjon
ezen. Az ember nem is tudja, hogy mekkora exportot bonyolítottak ők igen az Unió felé. 42 millió hektár, ez óriási
igen.
szám.
És szépen csendben, hihetetlen nagyra nőttek ők, mint élelmiszer exportőrök. Hát főleg egyébként kukoricában és napraforgóban, illetve kukorica feldolgozott termékeiben, meg napraforgó olajban. Én készültem egy kis házi feladattal a hallgatóknak. Otthon, vagy a környezetében mindenki nézze meg azt, hogy a különböző termékekben van-e repceolaj, napraforgóolaj, izott cukor, ez egy ilyen cukorszirup, amit kukoricából gyártanak, kukoricadara, és azt fogja látni, hogy különösen a kényelmi ételekben, a kényelmi étel ugye azt tudjuk az, amit kiveszünk a fagyóból, beteszünk a sütőbe, és imádják a gyerekek, ebben mindegyikben ez van, de egyébként konzervekben, mindenben ezeket fogjuk megtalálni, izott cukor ugye a cukorkától kezdve a kólán át, kukoricadara a sörbe, tehát mindenben ez van, és ugye amire nem lesz ráírva, mert nem összetevő, csak takarmány alapanyag, az az összes hús és a tojás. Ezek mind ezektől az anyagoktól függenek, és hát tény az, hogy ugye Ukrajnát, mint az Európa és a világ egyik legnagyobb mezőgazdasági termelőjét megtámadta Oroszország, és ugye ha a világ legnagyobb mezőgazdasági termelőjét megtámadják, akkor azt mi mindannyian érezni fogjuk. Tehát senkinek ne legyenek illúziói. Tehát ugye az európai termőterület 5-én, 19%-án gazdálkodnak az ukránok, szuper minőségű fekete földeken, és nagyon nagy területeken, amihez ráadásul meg is vették a nyugati technológiát az elmúlt években, méregdrága traktorokat, meg kombájnokat vásároltak, és tényleg nagyon-nagyon hatékonyan, óriási mennyiségekbe öntötték a világpiacra a búzát, a kukoricát, a napraforgót és a repcét.
Amiben ők erősek voltak. Tudsz mondani konkrétumokat? Én ilyen adatokat olvastam, például, hogy étkezési búza az ilyen 100 000 per tonna, háború előtt nagyjából 30-40 000. Tehát csak, hogy érezzük, hogy milyen iszonyatos áremelkedés, hogy nem tudom, 5%-10%-os áremelkedés, hanem mondjuk a kétszeres, háromszorosára megy föl valaminek az ára.
Így van, ráadásul most már a malmi búza, a legjobb étkezési búza, az már magasan 100 000 fölött van, tehát ugye itt napról napra drágulnak az árak, de valóban ez sokáig elképzelhetetlen volt, hogy 100 000 fölött legyen a kukorica búza ára, sokáig ilyen 40 000 forint körül mozgott, ugye a minőségtől függően, egyébként akkor panaszkodtak is sokat a gazdák, már akik növénytermesztő gazdák joggal. Hát most nem emiatt panaszkodnak, most amiatt panaszkodnak, amit ugye ti is említettetek, hogy a műtrágya is borzasztóan megdrágult, amit ugye ez egy ilyen borzasztó szó, meg nem szokták szeretni, de én mindig azt szoktam mondani, hogy 7,5 milliárd embert nem lehet etetni műtrágyás gazdálkodás nélkül. Tehát olyan nincsen. Amikor műtrágya nélkül gazdálkodott a világ, akkor 1,5 milliárdan éltünk, és Európának a fele éhezett.
És miért nem emelnek a gyárak? Tehát az miért nem jó megoldás, hogy ő leáll a műtrágya gyártással? Tehát annyit kellene emelni, hogy egész egyszerűen a gazdák nem tudják megvenni a műtrágyát? Ilyen drága lett a földgáz? Nem tudnák drágában értékesíteni?
Gyakorlatilag erről van szó. Egyrészt ők maguk sem tudják követni a gázáraknak a változását. Ez egy nagyon ideges piac, ahol egyik nap 100 euróba kerül, másik nap 250 euróba a gáz. Össze-vissza mozog, tehát egyrészt ezt is nagyon nehéz követni, ők maguk sem készültek ilyen likviditással, tehát egyszerűen, ha megdrágul az alapanyagod annyira, akkor nem biztos, hogy te azonnal tudsz felszabadítani annyi forrást, és a harmadik meg az, igen, hogy ők ezt kiszámolták, és egyre kevésbé akarózik a gazdáknak megvenni azt a műtrágyát, amiről ugye mondtuk, hogy elengedhetetlen a gazdálkodáshoz, de van egy olyan szintje, amikor már nem vásárolod meg ezt a műtrágyát, mert ha ezt kiszórod, stb. Jön egy szárasság, jön egy jégverés, bármi vakkár, nem tudom, soha nem jön vissza. Tehát ugye az a baj a mezőgazdasággal, hogy rengeteget, úgy szokták mondani ezt a gazdák, hogy rengeteget alszik kint a szabad ég alatt a termény, és az alatt nagyon sok minden történhet vele, nagyon sokat kockáztatnak a gazdák, és ezek már olyan árszintek, amit már nem biztos, hogy akarnak kockáztatni. Na most, ami itt nagyon nehéz helyzetbe kerül ágazat, az az állattenyésztők, mert őnekik viszont muszáj fenntartaniuk a termelést, vagy legalábbis a végsőkig fenn fogják tartani a termelést, etetni kell a csirkéket, a pulykákat, a disznókat.
Hát és ráadásul, mire egy sertés felnő, az hosszú idő, tehát a csirke viszonylag hamar, mondjuk nem tudom, levágják szegényeket, ugye az üzemi csirkéket, tehát egy sertés, ha elkezded nevelni, pénzt teszel bele, akkor azért az hosszabb idő. Azt nem hagyod abba.
Így van, és ugye lehet, hogy te, amikor kismalac korában leszerződtél egy árra, lehet, hogy menet közben megdrágult a kukorica, és te már csak tömöd vele a drága kukoricát, de az az ár, amire leszerződtél, az meg már régen nem fedezi ezt. Szóval itt nagy problémák vannak. Igen, a csirkénél olyan szempontból könnyebb, hogyha ugye ezt 6 hétig hízlalják a vágás előtt, tehát hogyha elkezded drága kukoricával etetni, levágod, akkor a következő tételre, a következő eresztésre már ugye magasabb áron tudsz szerződni, de ők is nagy bajban vannak, és egyszerűen kénytelenek lesznek árat emelni, arról nem is beszélve, hogy ugye a nyugati versenytársak, akik nagyon-nagyon hatékonyan termelik a sertéshúst, például mondjuk a hollandok, vagy a dánok, vagy a spanyolok, ők is árat fognak emelni, de nem biztos, hogy olyan mértékben, mint ahogy a magyarok, mert nyugaton nagyon-nagyon nagy mennyiségben és sokkal hatékonyabban termelik ezt, és előfordulhat az a furcsa anomália, hogy összecsúsznak nyugati, hogy mondja, minőségi márkatermékek, meg a magyar termékekben is vannak nagyon jó minőség, de hogy a magyar gyengébb minőségű áru, mondok egy példát, egészen furcsa anomália, egyedi eset, spanyol serrano sonka 10%-kal volt drágább a tegnapi napon egy magyar üzletláncban, mint a magyar párizsi. Ez egy egyedi eset, egy egyedi akció lehet, de hogy teljesen egyértelmű, hogy melyiket fogod választani, mert kialakulhatnak ilyen anomáliák. Aztán majd persze a spanyoloknak, hollandoknak is árat kell emelniük, de lehet, hogy ott jobban el vannak látva tőkével, lehet, hogy ők tovább fogják bírni. Én nagyon-nagyon tartok attól, hogy Magyarországon állattenyésztők meg húsfeldolgozók tönkre fognak menni, elsősorban a kisebbek, akik nem tudtak eleget beruházni. Szóval nagyon sok minden összeesküdött itt. És hát arról nem is beszélve, hogy ugye Ukrajnából, ami már megvan termelve, az sem jut ki, mert az első napon kilőtték a kikötőket. Tehát
vonaton kivinni nem lehet sokkal drágább, kikötők ebben nem tudják most kivinni konkrétan. Igen. Nincs, aki, illetve nincs, aki learassa, ugye, igen. Hát hogy ott hagyták a gazdák a földeket, egyébként nem is biztos, hogy be tudják takarítani.
És nyilván maga az ukrán állam is tartalékol valamennyit, mert hogy ugye békeidőkről beszélünk.
Igen, nekik sem nagyon akarózik exportálni, bár ugye a devizabevételre szükségük lenne, de lehetséges, hogy inkább azt választják, hogy nekik maradjon. Arról nem is beszélve, ugye, hogy több mint 300 ezer tonna étolajnak kellett volna már a háború kezdete óta elhagyni a Ukrajnát, szerződések szerint, ami nem tudott kijönni, mert az első nap az oroszok szétlőtték a kikötőket. Egy nagyon durva háború lett ez néhány nap alatt.
Igen. Lajos, segíts abban. Igen.
És ahogy telnek a napok, ez csak egyre durvul.
Látszik ennek az áremelkedésnek a vége, vagy ez most még nem lassul?
Hát ez most még nem fog lassulni, én szerintem május környékén, amikor az élelmiszer árstopp megszűnik a boltokban, akkor ezt nagyon húzósan érezni fogjuk mi is, illetve én azt gondolom, hogy ez az év ez erről fog szólni, hogy a tojás, a csirkehús, a sertéshús, az étolaj, minden, amiben egyébként ezek a termékek
az benne
vannak,
felfelé,
az menni fog felfelé. Megnyugvást az okozhatna, hogyha itt egy-két napon belül valami huszáros megoldással békét kötne a két fél, és végre lenne.
Egyelőre kevés az esély. Mi a helyzet a magyar kukoricával, a magyar búzával? Azt tudjuk, hogy exporttilalom van, hogy ne vigyük ki legyen. Hát amikor a Covid kitört, mi beszéltünk élelmezési szakemberekkel, mezőgazdasági vezetőkkel, akik elmondták, hogy van elég jó minőségű, országon belül tartjuk. Ilyenkor az nem segít, vagy nekünk is szükségünk van az ukrán exportra? Mert akkor ki lehetne kerülni ezt valahogy, vagy felhasználni a sajátot? Vagy ez egész egyszerűen hosszú távon nem elég? Csak hogy értsem a folyamatot.
A magyar termelés, a magyar fogyasztásra bőven elég. Tehát olyan még nem volt, talán még a világháború alatt sem, hogy a magyar termelés az ne lett volna elég a magyar lakosságnak. Itt ugye az a baj, hogy a világpiacról hiányzik az ukrán mennyiség, és az fölfelé hajtja az árakat. És ugye ha annyira magasak az árak, akkor meg fennáll az a veszély, hogy akkor Olaszország, az olasz tésztagyár, ami nagyon komoly pénzeket tud fizetni, ő meg tudja venni a gabonát, viszont mondjuk a magyar csirketartó vagy sertéstartó meg nem tudja megvenni.
És akkor ezért vezetek be.
Aha.
Igen, hát és ezért ugye megérné kivinni inkább az olaszoknak, és akkor cserbe pórul járnának a magyar élelmiszerfeldolgozók, ami egyébként mindig megtörténik évről évre bizonyos mennyiségekben, de most olyan nagy veszély volt erre, hogy erre vezette be az Agrárminisztérium ezt az export korlátozást, ami nem tilalom, csak van egy elővásárlási joga a magyar államnak. Ez egyébként érdekes, hogy az Európai Unióban ilyet lehet csinálni, de most tényleg rendkívüli időket élünk. Tehát azért látjátok ti is, hogy a koronavírus óta olyan dolgok történnek, amiket korábban el se tudtunk volna képzelni.
Mit prognosztizálsz áremelkedésben? Egy ilyen nagy átlagot tudom, hogy mondjuk a csirke ennyivel fog fölmenni, a kenyér amannyival.
Igen, az infláció de, ennyi, azon igen, túl még mennyi.
Egy ilyen körülbelül itt mit lehet mondani?
Hát ezt nagyon-nagyon nehéz lenne megmondani, de az biztos, hogy nem ilyen 4-5 százalék, tehát érezhető 20? Lesz. Én 20-30 százalékot szerintem
már az új étlapot tervezi a Feri újjárakkal az éttermében, csak ezért, illetve látja az üres szombatestéket, hogy kettő darab somlói fog elfogni.
Sajnos most kísérleteznek egy új kukorica prószával.
Tehát ez akár 20-30 százalék, és ennek a lassulása mondjuk egy békeszerződés lehet, vagy az, hogy mondjuk történik valamiféle megállapodás.
Igen, igen. Hát tulajdonképpen az a helyzet, hogy senkinek nem érdeke ez a háború, mert ha most az már jól látszik, hogy ezen mindenki veszíteni fog. Várhatóan az oroszok rengeteget, de ugye mindenki más, és az egész világ, Európa is, ugye itt a kölcsönös szankciókkal. Tehát most a legjobb az az lenne, a humanitárius okokból is, világnak is, hogyha egy-két napon belül belátná mind a két fél, hogy itt semmilyen teteje nincsenek, és megállapodnának, de ennek most én sem látom az esélyét. Tehát a béke lenne a legjobb megoldás, akkor hirtelen minden megnyugodna, hirtelen jönnének ezek a szállítmányok, elkezdhetnék Ukrajnát újjáépíteni, az megrendelés jelenthetne egy csomó európai szereplőnek, például magyar építőiparnak is, tehát hogy azért sok minden pozitív hozadéka lenne, azon túl, hogy azoknak a szerencsétleneknek, akik most ugye rettegnek, vagy menekülnek, nekik nem kellene. Tehát mindenképpen a béke lenne a lehető legjobb megoldás, nagyon rövid távon.
Lajos, nagyon szépen köszönjük. Hát ez egyrészt nagyon szomorú folyamatok, de muszáj ezt nekünk megérteni, meg aki hallgat bennünket, hogy értjük, hogy az áremelkedés mögött egészen pontosan mi történik. Nagyon érdekes a dolog, most az érdekeset senki ne vegye rossz értelembe, de hát muszáj ezeket érteni. Köszönjük szépen, nagyon átfogóan mesélted el ezt nekünk.
Köszönöm. Jó munkát.
Ciao, hello. Köszönjük szépen Brand Müller Lajosnak, a portfólió elemzőjének. Azért ez érdekes, hogy milyen láncok vannak. Ugye, hogy te csak úgy megveszed, de aztán ebbe az ember elkezd belegondolni, és rány, úristen, milyen szomorú, hogy dől egy dominó, és onnantól és kezdve dől minden. Igen, és hogy nem is látszik a vége. Készül már az új étlap?
Majd erre visszatérünk.
Jó lesz az joga.
Illetve az étlapnak nem kell újnak lennie,
csak hát arra már nem fog bejönni a vendég, ez lesz az első, amit fölad, megint lesz egy csomó munkanélküli.
És indul a lánc. Igen. Na jövünk mindjárt 8:30 pontosan. Itt vagyunk rögtön a hírek után.